tizedik fejezet. Hiába nevezték Párizst a zenei világ közepének. Itt Londonban csak úgy nyüzsögtek a híres muzsikusok, akik egész Európából itt verődtek össze. Itt találták Kramert, a zongora tudósát, akinek etüdjeit a csodagyermek annyit gyakorolta volt Bécsben. Itt volt Rees, akinek szonátája mellett először eszmélt rá doborjánban a zongorázás értelmére, és akinek szonátáját élete legelső hangversenyén játszotta. Itt volt Kalkbrenner, a balkézképzés híres zongoratanára, aki valami céget is alapított Londonban egy kéztartás szabályozó készülék kiaknázására. Neste, Griffin, Potter, Latour, mind neves zongoraművészek szintén Londonban tartózkodtak, és egy angol faluban, Evesham-ben éldegélt az olasz Múcio Clementi, akinek új gyakorlatait a magyar zongoracsoda olyan keservesen gyűlölte valaha a csernyi órákon. Sőt, ezeken a felnőtt hírességeken kívül még két ifjú vetétársa is volt Londonban. Egy fiatal leány volt az egyik, Delphine Sharrow-nak hívták, Münchenből került az angol fővárosba. Azon felül maguknak, az angoloknak is megvolt a csodagyermekük, egy Espool nevű manchesteri ifjú, akit a londoni lapok szerettek Mozart Britannicus néven dicsőíteni. Liszt Ádám az első napokban ilyetten kapkodta a fejét, hogy a fiát hova hozta. Az idényről kitűnt, hogy itt más a társaság beosztása, mint Párizsban. A franciák a májust még nagy szezonnak tekintik. Az angoloknál, akik szeretnek vidéki kastélyaikba mennél hamarabb elvonulni, a május vége már túl van a szezonon. A társadalmi meghívások éppen ezért gyéren szivárogtak. Erard szerzett ugyan egy-két meghívást gazdag házakhoz, de az angol arisztokrácia egészen másfélének bizonyult, mint a francia. A házakon itt hétszeres lakat függött, és minden könnyebbnek bizonyult, mint bejutni egy előkelő angol otthonba. Az apa lótófutó szervező munkája ezen kívül még egy kínos akadállyal találkozott. A kartársak nem nagyon igyekeztek kezére járni. Moselé, akinek barátságától remélhettek volna valamit, nem volt Londonban. Akik pedig itt voltak, azok fagyos közönnyel válaszoltak az apa kérdéseire. Hasznos tanácsot egyik sem akart adni, sőt, Kalkbrenner nem titkolta kedvetlenségét a gyermek londoni megjelenése fölött. Ahol lehetett, ellenük dolgozott. Az egyetlen Rees segített nekik. Ez kedves, derék és önzetlen embernek bizonyult. Nagy szeretettel emlékezett vissza Beethoven mellett töltött tanítványi éveire, és a Bécsből jött magyar fiúnak, akinek homlokán a Beethoven csók emléke ragyogott, a maga ifjúságának emléke nevében igyekezett segíteni. Az is megvesztegette, hogy apát és fiút látott együtt. Ő nagyon szerette apját, aki bondi hangversenymester korában jó barátja volt Beethovennek. Sok baj, gond, küzdelem közepette fogott neki Liszt Ádám, hogy a londoni hangversenyt, mert a nyári idő miatt csak egyről lehetett szó, megrendezze. Nagy kínnal kialkutta az Urgill hangversenytermet, szerzett zenekart, megnyerte Sir George Smartot, a bárósított muzsikust, karmesternek, és falragaszokat nyomatott, végig kirincselte a lapokat. A napot június 21-ében állapította meg. És mikor a kitűzött nap közeledett, elhülve tudta meg, hogy Juditta Pasta, aki átjött Párizsból énekhangversenyt adni, szintén erre a napra tűzte ki a magáét. S rögtön rá az is tudtára jutott, hogy ugyanezen a napon a király öccse, Clarence hercege nagy fogadást tart, amelyre az egész főnemességet meghívta. A napot pedig már nem lehetett megváltoztatni, mert az Urgill terem csak ezen a napon volt szabad. Liszt Ádám komoran jött haza a boarding house-ba esténként, és gondjaitól soká nem tudott elaludni. és akkor egyszerre minden jóra fordult. A hangverseny itt is remekül sikerült, a közönség elragadtatása nem maradt alatta a párizsinak. Mikor a műsor lefolyt, Sir George Smart a dirigensi helyről a közönség felé fordulva feltette a kérdést, milyen témát parancsol a közönség, hogy arról Maestro Liszt szabad fantáziát játszék. Sokáig nem felelt senki, a fiú tétlenül várt a zongoránál. Végre egy hölgy megszólalt a földszinten. Citti, Citti, from the third act of the Barbier by Rossini. A gyerek bólintott. Citti, Citti, piano, piano, no facciamo confusione. Gondolkozás nélkül lejátszotta a témát, aztán, mintha Per számára dolgoznék ki egy zeneszerzési feladatot, megcsinálta fúgaszerűen. Sokáig játszott, hatalmas taps követte. A hangversenyre bejött faluról az öreg Clementi, és ott voltak a féltékenyek is, Kalkbrenner, Kramer, meg a többiek. És mint jó barát, megjelent Rész is. A közönség elámulva ünnepelte a gyereket, akiről a lapok már megírták, hogy a párizsi sajtó a világ 8. csodájának nevezi. De azért félszemmel ezekre a zongora hírességekre is figyeltek a hallgatók. Azok kénytelenek voltak meghódolva tapsolni. Az öreg Clementi kijelentette, hogy a világon e pillanatban senki se zongorázik jobban, mint a magyar kisfiú, és aztán visszautazott Évszembe. Liszt Ádám erre a hangversenyre ráfizetett, költségei több mint 120 fontot tettek ki, de már tudta, hogy ez a ráfizetés busásan meg fog térülni. A meghívások sora elindult. Megint alig maradt nap, hogy a gyereket valamelyik előkelő háznál ne játszották volna. Sohasem fizettek kevesebbet az apjának, mint 5 fontot. Sőt, a francia nagykövet 20 fontot fizetett. Liszt Ádámnak megint nem volt gondja a következő hónapokra. A gyerek itt is éppen olyan divatcikk lett, mint Párizsban. Mégis másképpen. Itt nem tömték csokoládéval ujjongva sikoltozó hölgyek, itt nem csókolták agyon rajongó öregasszonyok. Le Petit Liszt helyett itt Master Lisztnek számított. Ez az apának nagyon tetszett, de neki nem. A feléje áradó forró kényeztetés elmaradt, és ha ennek pótlásáért ösztönszerűen anyjához szeretett volna fordulni, az anya most nem volt sehol. Csak levelezni lehetett vele, de azt is csak hetekig forduló válaszokkal. Szomjúságában rávetette magát az opera szövegre. Teljes odaadást kívánó lelkének a komponálás lett otthon a temploma vallása, mert Londonban a maga megszokott katolicizmusának tömjénes titokzatosságát hiába kereste. Ezek a székesegyházak idegenek voltak neki. Amennyire Párizsban szeretett templomba járni, mendegérés közben 5 percre betérni, lelkét sejtelmesen megfürözteni és felüdülten tovább menni, éppen úgy nem volt kedve a templomokat járni Londonban. Imáit rendesen elvégezte, és különösen anyjáért minden nap bensőségesen imádkozott, úgy érezve, hogy most apját kijátszva mégiscsak odafúrja fejét anyja kebléhez. De igazi nagy és kiadós elmerüléseit a komponálásban találta meg, amelynek ízében valami kimondhatatlanul édeset és majdnem bűnöset érzett, pedig senki sem tiltotta tőle, sőt apja minduntalan szorgalmas munkára unszolta. Úgy dolgozott, ahogy Per meghagyta neki. Előbb végig kellett komponálnia az egész operát hangszerelés nélkül. Az áriák, kettősök, négyesek, együttesek dallamát úgy jegyezte le, hogy futtában odavetett akkordjelzésekkel rögzítette le magának a harmonizálást, és ugyanakkor az elképzelt hangszerelés főszíneit is feljegyezte. Amit írt, senki más nem tudta elolvasni. Egymás után csinálta meg a parasztok bevezető karénekét és táncát, aztán a felvonuló lovagok és hölgyek lassú indulóját. A recitatívó részeket kihagyta, hogy előbb a zárt számokkal készüljön el. Aztán Sanche szerelmi áriája következett. Rossini, Gluck és mások áriái jártak a fejében, a Theolon verse megadta a vázat. Nem volt nehéz ezekre a kellemesen rímelő sorokra tetszetős, szépen ívelő dallamot kieszelnie. De mikor aznap lefeküdt, és imádkozás után aludni akart, a vers egyes szavai nem mentek ki a fejéből. Velévri kite sersan, aztán szedezire nivron, tűnődni kezdett róluk. És kutatta magában, vajon mi lehet a lényege annak a szerelemnek, amelyről annyi szó esik a felnőttek között. 12 esztendős életének emlékei között nem talált megoldást. A szülői háznál kapott nevelés kezdettől fogva utálattal töltött el minden iránt, ami nem tiszta, sőt minden iránt, aminek bolygatása az illetlenség és csúnyaság gyanúját kelthette benne. A falusi gyermekévek alatt sok minden óhatatlant meglátott, amit az állatok életében természetesnek és nem titkolandónak talált mindenki. De mikor fürkésző gondolatai már-már arra ösztönözték, hogy az állatok és az emberek életének titkai között párhuzamot vonjon, őszinte engedelmessége és vallásos ösztöne tiltóan állott a remegő gondolatok elé. Úgy határozott magában, hogy amit a nagyok szerelemnek hívnak, annak vannak az ő számára tilos fátyollal letakart részletei, és neki ehhez a fátyolhoz nyúlnia nem szabad, mert ez bűn, amellyel a rajongva imádott jóistent csúnyán megbántaná. De van olyan része is, amerről szabad tűnődnie. És ez nem lehet más, mint sóvárokba vágyódni valakinek a közelsége után. És amikor Szendergő tűnődéseiben ideért, boldogan megrendítő ütést érzett a szívében, de olyan erőset, hogy a sötétben fel kellett ülnie. Ráeszmélt, hogy ő szerelmes volt Unger Karolinába. Édesen elszomorodó mosollyal idézte fel magában az illatos szép leány emlékét. Aztán visszafészkelte magát az ágyba, és még soká nem aludt el. Másnap pedig első dolga volt újra átnézni Don Sanche szerelmi áriáját. Megrázta a fejét, ez nem az. Eldobta. Karolinra gondolt, és újra idézte magában a sorokat. De mikor a versszövegen végigment, hirtelen sötét piros lett a szégyentől. Karolin valami gonosz varázslat folytán teljesen mesztelenül jelent meg előtte. Megdöbbenve védekezett a vétkes látomás ellen, de az nem akarta elhagyni képzeletét. Az ablakhoz sietett és lenézett a londoni utcára. Kis mellékutca volt, ez szórványos járókelők kopogtak a kövezeten, a nyári reggel fényében. A szemközti oldalon a vörös téglafalú ház egyik nyitott ablakán be lehetett látni a szobába. Fiatal anya ült ott, és csecsemőjét szoptatta. Ő riadtan fordult vissza a zongorához, de hiába futtatta ujjait a billentyűkön, szíve izgatottan dobogott, és megint megjelent előtte Karolin bűbájos arca a ruhátalan test fölött. Zavartan és dultan megharagudott magára. A szerelmi áriát, amelyet eldobott, felvette a földről, és visszatette a kottalapok közé. Elhatározta, hogy mégis megtartja ezt, és neki fog a következő számnak. A varázsló és Sanche kettőse következett. A varázsló közli, hogy Elzir a navarrai herceghez akar nőül menni, Sanche pedig pokoli módon féltékeny. Olvasta a szöveget, háromszor is átment a versorokon, de azok semmi muzsikát nem mozdítottak meg benne. Félre értette az egészet, elkezdett gyakorolni, és olyan kegyetlen buzgósággal gyakorolt, mint a szerzetes, aki szöges övvel kínozza bűnös testét. Amikor atya hazajött, tanácsot kért tőle, hogy mit csináljon ezzel a féltékenységi kettőssel. Nem érzi, hogy ott mi a mondani való. Az apa gondolkozott egy kicsit. Képzeld el, mondta aztán, mit éreznél, ha jönne ez az Alidor varázsló, és azt mondaná neked, hogy anyád jobban szereti ennek a londoni csodagyereknek, Espoolnak a játékát, mint a tiédet. Mit éreznél akkor? Ezt az érzést komponáld meg. Igen. Azonnal leült a zongorához, és behunyta a szemét. Azonnal megjelent előtte anyja kedves, jóságos arca, de ebben a pillanatban rémülten érezte, hogy rögtön másra kell gondolnia, különben valami iszonyatos gondolat fog felbukkanni benne. Elfedte arcát két kezével. Papa, mondta nyögve, én nem tudom, mi bajom van, nem tudok dolgozni. Hagyd abba és gyakorolj. Ha a komponálás egy helyen nem megy semmiképpen, ugord át és csinálj egyebet. Később visszatérhetsz. Csináld a féltékenység helyett a közelgő vihart, az nem nehéz. Igen. Leült a zongorához, és csak úgy kapásból elkezdett közelgő vihart játszani a zongorán. Saját belsejének alaktalanul gomolygó viharát játszta rá az Erard zongorára. Apja abbahagyta a borítékok címzését, és odaállt melléje, ő csak játszott. Zongoráján már kitört a vihar. Remegett az egész hangszer, vele remegett ő is, csak játszott, 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 sápadtan, rettegő arccal, mint aki démonok elől menekül. Így jó lesz, mondta az apa nyugodtan. De ő nem hallgatott rá, dörgött, rengett, cikázott a zongorán tovább, saját magát korbácsolta bele még jobban és még jobban az orkánba, míg végül ujjai befejezés nélkül siklottak le a zongoráról. Támolyogva ment a díványhoz, és holtfáradtan végig nyúlt rajta. Van valami bajod? Ne, nincs, papa, ne törődjék velem. Hogy de törődném veled? Ha már délelőtt ilyen fáradt vagy, nagyon ideges lehetsz. Jó lesz egy kis séta neked, ne hagyd el magad. Úgy is megyek a főudvarmesteri hivatalba, gyere velem. A gyerek szótlanul engedelmeskedett. Egy cab elvitte őket az előkelő hivatalba, ott egyik óra másikhoz utasította őket. Nehezen ment a dolog, mert beszélni ugyan már elég tisztességesen tudtak angolul, de a londoniak beszédét csak a legnagyobb nehézséggel tudták megérteni. Végül kitűnt, hogy IV. György király őfelsége július 7-én este 7 órakor kegyeskedik meghallgatni a gyermeket Windsorban, ahol a nyarat tölti. Ez nagy nap lett számukra, ez a július 7-e. Már reggel kimentek Windsorba a hajóval. Podgyászban vitték magukkal ünneplő ruháikat. Párás hőség feküdt a Temzére, kétszer is igénybe vették a fagylalt árust, aki a fedélzeten cirkált. Az apa hosszabban szóba is ereszkedett vele, hogy gyakorolja magát egy kicsit. A faluban szobát vettek, aztán elmentek fürödni a nyilvános uszodába, aztán sétáltak, és megnézték a híres kastélyt kívülről. Hatalmas várépületnek tetszett, hengeres szegletbástyáival, tornyaival, középkori benyomást keltő várfalaival. Nagyobb, mint a kismartoni kastély, vélte tréfásan a gyerek. Na csak ne ócsárod azt a kismartoni kastélyt! Ha a főméltóságú úr akarta volna, most az is királyi kastély volna. Hogy-hogy? Mikor Napóleon eljutott Magyarországig, felkínálta nekünk magyaroknak, hogy felszabadít bennünket a Habsburgoktól, csak válasszuk meg királynak Eszterházi Miklós őfőméltóságát. De a herceg úr ebben nem ment bele. A dologból nem lett semmi. Minek neki királynak lenni? Így is elég nagy úr. Kis windsori fogadóban ettek löncsöt. Ott az apa megint korholta a fiút. Az folyton az élelemre panaszkodott, minden ételen fagyú ízt érzett. De apja összeszitta. A másnak jó, nekik is jó. A párizsi selyemcukor, az persze jobb volna, de attól elvásik a foga annak, aki nem vigyáz. Jókor átöltözködtek, és jóval a kitűzött idő előtt megjelentek a jelzett bejáratnál. Többszörös igazolás után rengeteg gyaloglással értek egy mellékterembe. 7 óra már rég elmúlt, de His Royal Majesty nyilván jól érezte magát étkezésnél. Végre beeresztették őket egy zeneterembe. Ott kellett helyet foglalniuk a zongoránál, rajtuk kívül még nem volt senki. Leültek. Még mindig jócskán vártak. Akkor aztán megnyílt magától egy szárnyas ajtó, a 60 éves király bevonult kíséretével. Kiélt, testes ember volt, arcán még a régi férfi szépség nyomai. Mellette hölgyek és urak helyezkedtek el 7-8-an. Egy díszes ruhájú udvari ember intett, hogy lehet kezdeni a játékot. A fiú csernyi variációkkal kezdte. Amikor befejezte, senki sem tapsolt. A király bólintott a mellette ülő hölgyhöz, aztán odaszólt németül a gyerekhez. Bravo, gyerek! Ilyet még életemben nem hallottam. Majd környezetéhez fordult és angolul folytatta. He's better than Moscheli, Kalkbrenner, Kramer or any other. Végül egy idős, finomfejű úrhoz fordult. Vous n'êtes pas de mon avis? Mais certainement, sire, mondta az. Intettek neki, hogy játsszék tovább. Játszott Hummelt, Rieszt, Mozartot, Rossinit, Beethovent. A királynak még mindig nem volt elég. 2 álló óra hosszat játszotta a fiút. Közben lakályok pezsgőt kínáltak a magas társaságnak, és a király mohón hatalmasan ivott minden alkalommal. Aztán végül megkérdezte, tudja-e a Don Juan menüettjét? Igen? Hát akkor fantáziáljon a dallama fölött. A gyerek egy 1/4 óráig variálta, építgette, fúgásította, a témát végül befejezte. A király rászólt németül, mi alatt mind felálltak. Gyere csak ide közelebb, hadd lássalak. A fiú odament. Hallom, Bécsből jöttetek. Igenis, szír, magyarok vagyunk. Á, úr! Gratulálok magának, herceg! Az úr, akihez fordult, meghajolt és mosolygott. A gyerek rögtön kitalálta, hogy ez nem lehet más, mint Ferenc császár birodalmának londoni követe, Eszterházy Pál herceg. Mert különben miért gratulált volna neki a király? Jól van, nagyon meg vagyok veled elégedve. And what about your opinion, my lady? Ezt a mellette ülő hölgyhöz intézte, aki nem lehetett más, mint a híres király szerető Lady Kanaigem. Very nice indeed, sir. Liszt Ádám a háttérben maradt, és ekkor meglepő dolog történt. Eszterházy Pál herceg nem a gyerekhez, hanem hozzá intézte németül a kérdést. Magyarország mely vidékéről való? Én főméltóságod édesatyának voltam alázatos alkalmazottja Doborjánban. Micsoda? Ez érdekes. Hallotta ez, szír? A mi házunk kedvez a muzsikának. Haydn is tőlünk került ki, Hummel is, Beethoven is jártott, Kerubin is. Ön melyik faluban szolgált? Doborjában, főméltóság uram. Ja, igen, persze, Doborján, hogyne. Aztán a királyhoz fordult a magyar herceg, Haydnt kezdte mesélni neki. Az apa közben vakmerően fia mellé bátorodott. Végül rendes zenei társalgás sült ki az egészből, amelyben Liszt Ádám is részt vett. A királyról kitűnt, hogy nem csak szereti a muzsikát, hanem ismeri is. Rendkívül vonzó embernek látszott, nyájasnak, jókedvűnek és közvetlennek. De minden szép álom véget ér, egyszer a király elnyomott egy ásítást. Önök az éjjel itt alszanak, most már késő visszamenni Londonba. Aztán biccentett, s az előbbi udvari méltóság kikísérte őket, és kint egy lakánynak halkan utasítást adott. Hosszú folyosókon, udvarokon keresztül apát és fiát vendégszobába vezették. Podgyászukért elküldöttek a fogadóba, Liszt Ádám izgatott volt a boldogságtól. A szoba bútorait tapogatta, ujjai közt bírálgatta az ágynemű anyagát, és a királyi koronával ellátott tárgyakat külön megmutogatta fiának. A boldogságtól még soká álmatlanul hánykolódott. Másnap reggel megkérdezték tőlük, mit parancsolnak breakfastre. Valóságos bankettet toltak be neki kerekes asztalon. A szobában levélpapír is volt, Windsor Castle felirással. Liszt Ádám azonnal két hosszú levelet írt, egyet Csernyének, a másikat feleségének. Az anyához intézett levelet a fiú is megpótolta néhány vágyakozó sorral. Délben érkeztek vissza Londonba. A mindennapos meghívások és a komponáló munka rendes hétköznapjai tovább folytak. Néhány nap múlva érdekes vendég látogatta meg őket. Espul, a brit Mozart. Voltak egy hangversenyén, amelyen az Espul fiú egy csernyi zongoraversenyt játszott. Már az első percekben meg lehetett állapítani, hogy ettől az ifjútól nincs mit tartaniuk. Kitűnő zongorajátékos, de ritmusai elmosódottak, billentésében pedig kevés a szín. A szünet alatt felkeresték a két csoda gyermek megismerkedett egymással. A magyar fiú igen nyájasan és tüntető elismeréssel gratulált az angolnak, az pedig olyan arccal fogadta a figyelmet, amelynek pironkodásán és szerénységén meglátszott, hogy elismeri az idegen elsőbségét. Akkor megbeszélték, hogy Espul egyszer majd felkeresi őket. Most valóban el is jött hozzájuk, Fried Street-i szállásukra a Soho negyedbe. Vékony pénzű, félénk, nagyon illedelmes fiú volt ez az Espul, kartársánál nyilvánvalóan idősebb. De minden szaván és mozdulatán meglátszott a tisztelet, amelyet a jobb zongorás iránt érez. Liszték teával kínálták meg. A társalgás vontatottan húzódott, csak zongoráról és zenéről beszélgettek. Espul leült játszani is, variációkat adott elő, és félénken figyelte vendéglátóit, hogy tetszik-e. Ők igen hangosan és barátságosan magasztalták. Az apa ekkor átment a másik szobába, hogy írásaival és számláival foglalkozzék, hadd beszélgessen a két gyerek kedve szerint. Ők ott ültek egymás mellett, és nem tudtak mit beszélni. Zavart és félszeg volt mind a kettő. A nyelv is gátolta őket abban, hogy áttörjék az idegenség köztük meredő falát. Master Espul csak angolul tudott, Master Liszt pedig csak kezdetlegesen tudott angolul. Már játszottál a ti királyotok előtt? Kérdezte végül Master Liszt. Igen, játszottam, felelte Master Espul. Szeretsz nyilvánosan játszani? Nem, én mindig félek, mikor ki kell menni, csak otthon szeretek játszani. Hosszú szünet következett. Feszélyezve hallgattak mind a ketten. Ekkor Master Liszt hirtelen elszánta magát, és vakmerően feltette a kérdést, amely régóta ott bujkált már szándékában. Voltál te már szerelmes? Az angol fiú mélyen megdöbbent erre a kérdésre, azonnal pipacsvörös lett. Nem tudom, hebegte halkan. Nem tudom. Kimondhatatlan zavar kínoszta, és a vendég zavara átragadt az ifjú házigazdára is. Mélyen elpirult maga is, ujjai remektek. A pillanat rendkívül kínos volt, Master Espul végre gyötrötten felállott, attól tartok, mennem kell. Sietve a pillantásokat kerülő tekintettel búcsúzott, és látszott, hogy boldog, amikor betelti maga után az ajtót. Ő is megkönnyebbült, de mégis jól esett volna visszahívni. Vágyat érzett, hogy magakorú fiúval beszélgessen olyan dolgokról, amelyek a felnőttekre nem tartoznak. De ilyen fiú ismerőse nem volt senki, csak felnőtteket ismert. Az apa átjött a szomszéd szobából, levelet tartott a kezében. Úgy készül, hogy a napokban elutazunk Manchesterbe, most kötöttem le a hangversenyt. Augusztusban pedig vissza fogunk menni Párizsba.